Hát akkor bevezetném az első délelőttünket, és aki kapott meghívót, az azt olvashatta alatt, hogy az első téma ezt a címet viseli magán, hogy a szenvedélybetegség akaraterővel orvosolható-e? Ha igen, hogyan, ha nem, miért nem? Hogyan működik az akaratunk általában? Bevezetésként el szoktam mondani, csak szemléletként, hogy nekem az volt egy óriási felismerés, ezt minden táborban elmondom, lehet, hogy másoknak a könyökén jön ki, de nekem egy fontos felismerés volt, és meghatározó az életem szempontjából, hogy én az embereket két csoportra osztom magamban. Az egyik csoportban a függők tartoznak, a másikban, akik ezt tagadják. Tehát ezt el szoktam mondani minden évben. Tehát ilyen értelemben állok én előttetek, és beszélek hozzátok, tehát magam is függőnek tartom magam. Jó pár függőségből józanodom több-kevesebb sikerrel, a Jóisten kegyelméből. És... tehát vegyétek ezt úgy, hogy ez egy alapvetés nálam, tehát hogy mindenkit függőnek tekintek, senki ne érezze ezért magát megbántva, jó? Tehát én is magamat is ide sorolom. Természetesen beszélgethetünk arról, hogy valaki nem ért ezzel egyet, tehát hogy nem nálam van a bölcsek köve, ez az én meggyőződésem, de hát tiszteletben tartjuk másokét is. De ennek fényében szeretném bevezetni ezt a mai délelőttöt. Az első költői kérdésem, hogy mennyire fontos az életben az akaraterő? Mennyire fontos az életben az akaraterő? Nagyon fontos? Ki az, aki úgy érzi, hogy ő erős akaratú ember? Ki az, aki úgy érzi, hogy amit ő elhatároz, amit ő eltervez, azt általában végre is hajtja? Ki az, aki úgy érzi, hogy sok mindent elhatároz, sok mindent szeretne végrehajtani, de az életében inkább több az elkezdett és befejezetlen dolgoknak a sora? Aha, ilyenek is vagyunk, ugye? Én úgy figyeltem meg a függőket és magamat is, hogy a függők általában ennek a két mintázatnak a mentén haladnak. Az egyik típus az, aki sokat elért, vagy sokat elér az életben, és ráébred arra ez a típus, hogy kemény munkával, komoly szorgalommal, neki feszülve, akaraterővel nagyon sok dolgot el lehet érni, meg lehet valósítani. De ezek az emberek gyakran közben használnak és nem boldogok. A sok eredmény mégsem elégíti meg őket. És van a másik típus, én talán inkább ebbe tartozom, néha itt, néha ott, és szerintem mindannyian vagyunk így, aki nem ért el sokat, hanem inkább belebukott a nagy elhatározásaiba, és vannak tényleg eredmények is, de inkább az jellemző rá, hogy jókat akar, jókat álmodik, jókban indul el, nagy lelkesen, aztán nagyobb a füstje, mint a lángja, és aztán szépen így leül. És közben ő is használ, és nem boldog, mint a másik típus. És ahogy gondolkodom a függőségekről, vagy a függőségeinkről, szóval gyakran voltunk így, hogy nekiduráltuk magunkat, és akkor holnaptól én nagyon akarom, és megcsinálom. És nem leszek függő. És nem fogok használni se embert, se szert, se viselkedésformát, ki mitől függ, ez a három nagyobb kalapon, ezt is el szoktam mondani, vagy embertől függünk, vagy egyszertől, vagy viselkedési formától, vagy mind a háromtól együtt, vagy csak kettőtől, lehet itt kombinálni többféleképpen. De a szenvedélybeteg gondolkodásnak az egyik tipikus megnyilatkozása az, hogy nekem sikerülni fog. Ha valaki nem függő, akkor valószínűleg sikerülni is fog neki. De a függőt, a nem függőtől azt különbözteti meg, hogy bármennyire komolyan is akarja, nem megy neki. És ő akarja komolyan, tehát hogy tényleg megfeszül, szinte belepusztul, annyira akarja, de mégsem tudja elérni. Ezt is el szoktam mondani, hogy mi a függő ember egyik leggyakrabban hangoztatott mondata, amit el szokott mondani, főleg nikotinfüggőknél találkozom ezzel a mondattal, hogy akkor teszem le, amikor megérint ez az akarat. Amikor akarom, akkor leteszem. És gyakran beszélgetek fiatalokkal, akkor mondom, hogy akkor most tedd le most. Hát most nem akarom. És akkor ugye vége is a beszélgetésnek, és akkor ő jön ki győztesen, mert hát én csak azért nem teszem le, mert nem akarom. De ha akarnám, akkor le tudnám tenni. Ugye ez a szenvedélybeteg működésnek, gondolkodásnak egy tipikus verbalizált megjelenítése. Olyan szomorú volt például most, nemrég találkoztunk egy fiatal emberrel Nágocson, eljött felvitelizni a rehabilitációs otthonunkba, És előtte telefonon egyeztettünk, mondta, hogy nagyon akar jönni, és mindenképpen komolyan gondolja, eljött, felvételizett, beszélgettünk vele. Láttuk, hogy még nem akarja igazán. Azért jön, mert mások akarják. Akarja az édesanyja, akarja a párja, de ő nem akarja. Csak mondja, hogy akarja. Nem tudom, ismerős ez a különbség, amikor csak mondom, de nem akarom igazán. Eljött a terápiába, láttuk, hogy még nem érett meg, és mondtuk neki, hogy jó, fölvettük, de menjen haza. Gondolkodjon egy hétig. Menjen el az anonim alkoholistákhoz. Barátkozzon azzal, hogy milyen függők között lenni, függők között gondolkodni, beszélgetni. Jelentkezzen le minden este a házba, hívjon fel minket, és maradjon józan. Ne szedje a gyógyszert, amit használ, nyugtatókat, és ne ígyon. És ha visszajön egy hét múlva tisztán, megvannak ezek a feltételek, akik nem olyan bonyolultak, akkor aktivizálódik a terápia, és elkezdjük együtt nágocson. A fiatalember minden nap lelkesen telefonált. Mondta, hogy volt itt gyűlésen, ott gyűlésen, közben barátnővel elmentek pizzázni, meg strandolni. Tehát azt érte meg, hogy hát működik ez. Járok a gyűlésekre, ott a barátnő végül is szeret, az anyám is. Eljött a terápiába egy héttel később, és láttuk rajta, ott az első napon már, amikor jött, hogy annyira mégsem akarom. De hát fölvettük, bejut egy önismeret csoport, olyan, amilyen lesz ma délután is itt. Elmentünk vele sétálni ebéd után, és már azt kommunikálta kifelé, hogy hát tulajdonképpen nekem ez lehet, hogy megy egyedül is. Én ezt meg tudom csinálni. Volt egy hete kint. Megfelelésből tudott nem inni és nem gyógyszerezni, mert jönni kellett ide, ott volt a barátnő, az anya megígérte. És azt gondolta, hogy neki ez menni fog. Én akarom ezt a józanságot, és nekem ez menni fog kint, és hisz egy hétig meg tudtam állni. Ez is tipikus függő működés. 99-szer nem sikerül, egyszer sikerül egy hétig, és már én vagyok az élet császára. Nem tudom, kinek ismeri ez a fajta működés. 99-szer így működöm, az álmaimban persze egészen más, és ezért borul fel az arány. Egyszer sikerül azt megtennem, amit megálmodtam, és azt élem meg, hogy az a valóság. Önmagamat csapom be. Tipikus függő működés. Mit akart ez a fiatalember valójában? Tudjátok, mit akart még? Inni akart. Csak ezt nem ismerte el. Meddig maradt a házban, mit gondoltok? Hát már aznap el akart menni. Mondtam, hogy figyelj, döntsél. A térítési idő 50 ezer forint, ugye az a plafon nem mindenkinek, hogyha valaki esetleg vágyik egy ilyen rehabilitációs otthonba, akkor nem elbátortan akarom. Mondtam, hogy 50 ezer forint, mert te meg tudod engedni, ha ezt befizeted, nem adom vissza holnap, ez az első nap térítési díja, döntsd el, hogy mit akarsz. Mert súlya van a döntéseinknek, ha kimondunk valamit, és akarjuk, és elindulunk, akkor annak lesz eredménye. De ha nincs meg a döntés, ha nem állok mellé az akaratommal, akkor nem lesz következmény. Azt mondta a fiatalember, ott Google-t emlékszem, így fogta a fejét, most volt egy pár napja, láttam, hogy inkább menne. De azt mondtam, én helyette nem hozok döntést, hozzam meg ő. Azt mondta, hogy maradok. Mondom, jó döntés, gyerünk. De este, mert minden este van egy esti láttal, amikor leülünk és átugondoljuk a napunkat, mondtam neki, hogy figyelj, ha nem változtatsz, te holnap reggel menni fogsz. Másnap reggel kopogott, hogy megy. Ilyenkor megtartó csoportot tartunk, leülünk vele, beszélgetünk, és szembesítettük a valósággal. Elmondtam neki, hogy figyelj. Én látom, hogy te mit, mert elmondta, hogy nekem ez menni fog. Kimegyek, járok a gyűlésekre. Én akarom ezt a józanságot, és működni fog. Meg azt mondtam neki, hogy figyelj. Én azt mondom, hogy rá tudom tenni az életemet, a házamat és bármit arra, hogy te innen kimész, inni fogsz. Ezt nem hitte el. Ő gondolt valamit magáról, meg láttuk, hogy mit akar a valóságban. Azt mondta, hogy megyek. Kénytelen voltunk elengedni, nem börtön. Mentem ki a kolléganomért az elágazóig, 4 kilométer. Előtte volt még ügyintézés, tehát körülbelül fél óra telt el, jövök visszafelé, ott ül a busz megállóba a fiatalember. Megállok, ráköszönök, jön oda hozzám sírva, ittam. Látszik, beszéde is akadozó, már kezd a fejébe szállni. Mondom, most mit tudok tenni, érted? Menjél haza, kérjél segítséget, józanodj ki, hív fel, és második kör elindítjuk. De már másért vigyem el valahova, mert ő nem tud elmenni, olyan kis tehetetlen volt, olyan kis szerencsétlen volt, egy közel 30 éves fiatalember. És Így működik az akaratunk nekünk is gyakran. Nagyon jó példa az eset, hogy valamit mondunk, és valami egészen mást akarunk. És a függő nehezen ismeri azt, hogy mit is akar valójában. Mert fájdalmas azzal szembenézni. Egyébként én azt gondolom, ez egyik lényeges gondolat, legalábbis számomra, hogy van akaraterünk, csak beteg az iránya. Ugye? Tehát megkérdezem, én elvileg függőkkel állok szembe, hogyha mi valamit akartunk, a függőségünk tárgyat akartuk, meg tudott-e bárki is akadályozni abban, hogy ezt elérjük? Ha valaki inni akart, megállított-e bármi? Megállította egy betonfal, egy kapcsolat, egy munkahely, az egészségügyi problémák megakadályozott bennünket? Ha mi meg akartunk menteni valakit, ha társfüggőköz is szólok, megakadályozott titeket bármi abban, engem tegnap igen, majd elmesélem, hogy mi menjünk és megoldjuk azt a problémát. Nem, ugye? Tehát van akaraterünk? Tudjuk működtetni? Csak beteg? Ahogy Miklóstól hallottam, ugye itt az irányító torony, itt a világító torony, ez nem világít, hanem sötétít. És víztorony, világító torony, mindegy. Igen, víztorony, köszönjük szépen. Igen, víztorony vagy világító torony, köszönöm szépen a képeket. Tehát igen, ott vízben van a történet, és nem tiszta a látás. Tehát az a kérdés, hogy tudjuk az akaraterünket egészséges irányba állítani. Mert az akaraterő az embert formáló hatalom. Csak kérdés, hogy hogyan és mire használjuk. Milyen célokat tűzünk ki? Függő módon működünk, vagy józanodó módon? Vegyük elő a tegnapi történetet még egyszer, jó? Emlékeztek a szereplőkre? Hogy hívták őket? Angéla, Jim, és Márk, és Simon, és Márk, így van a fiúk. Jó, tehát most fókuszáljunk akkor Jimre, a férre, Angélára, a feleségére, és Simonra, a fiúra, jó? Tovább olvasom a történetet. Az a kérdés, hogy mi az, ami közös ebben a három szereplőben, jó? Tehát most ne azt nézzük, hogy ki kivetül azonosulni, hanem nézzük azt, hogy mi a közös ebben a három szereplőben. Mi az, amiben ők azonosak? Akkor is, hogyha látszólag mások. Emlékeztek, ott hagytuk abba, hogy beleugranak egy házasságba, kezdeti harmónia és boldog évek után jön a valóság, jön az, hogy Jim tehát jobban szereti az italt, és jobban szereti a feszültségmentes életet, mint azokat a feszültségeket, amik a valósággal járnak. Angéla vágyna a biztonságra, vágyna egy rendszerre, vágyna, hogy együtt nevelhessék a gyerekeiket, és együtt hozhassák a terheket, de ez szeparáltan működik csak az életükben, és ott van két fiú, akik vágynának a szüleik figyelmére, de emlékeztek, szerette volna megosztani, ugye Simon, hogy milyen sporteredményei voltak, de az anyjának nem mondta el, Jusse, az apja pedig nem is volt jelen. És ott tartunk, hogy a fiúk lefeküdnek aludni, ha emlékeztek, és összekucorodnak, és este van. Egyszer csak hazajön Jim, ugye? Előbb-utóbb hazajönnek ezek a férjek. Nem tudom, kinek van ilyen tapasztalat, hogy előbb-utóbb hazajön a férj. És hát tudjuk, hogy nem úgy fog hazajönni, hogy szépen kisimulva, mosolygósan és virággal a kezében, hanem valahogy máshogy. Na, innen folytatom, jó, a történetet? Angéla kezében megáll a kötőtű, amint hallja Jim lépteit. Vacsora a sütőben, mondja, anélkül, hogy felnézne. Nem terítenél meg nekem? Angéla feláll és kimegy a konyhába. A tányért az asztalra teszi. Jim horkant egyet, kihúzza a széket, leül és enni kezd. Hirtelen lecsapja a villát és a kést. Ez ehetetlen. Jó kis alap egy feszültségre, ugye? Angéla lesújtó pillantást vet rá. Amikor mi ettük, még jó volt. Ha ehető ételt akarsz, nem kellett volna elmenned. De itt már van egy kis, ugye? Szúrás, visszaszúrás. Riposzt. Jim rámered. Csak nem te fogod nekem megmondani, hogy mit tehetek, és mit tegyek, és mit tehetek. Én csupán azt mondtam, hogy ha ehető ételt akarsz enni, akkor legyél itt, amikor elkészült. Te csak ne parancsolgass nekem, ordítja Jim. Én nem parancsolgatok. Én csak azt mondtam, kezdi megint türelmesen, fakó hangon. Jim akkor átvág öklével az asztalra, hogy megzörrent tőle a tányér. Itt jön egy jelző, amit nem olvasok fel. Képzeljétek a helyébe bármilyen szép, színes, zaftos jelző szerkezetet. Tehát üvölt egyet. Nézd magadra, olyan vagy, mint egy kicsavart citrom, és még feleségnek mered nevezni magad. Hát az nem feleség, aki más se csinál, csak veszekszik. Én nem veszekszem, és ne kiabálj velem. Akkor kiabálok, amikor akarok, érted? Érted? A saját házamban akkor kiabálok, amikor csak jól esik. Ó, Istenem, hiába fohászkodsz Istenhez. Ő nem fog segíteni. Neked kéne valamit csinálni. Legyél rendes feleség és anya. Most már Angéla is felcsattan. Miért? Te talán azt hiszed, hogy olyan rendes férj vagy? Sose vagy itthon? És minek vetted meg azt a mélyhűtőt? Tudod, hogy nincs ilyesmire pénzünk. A pokolba a mélyhűtővel, a pokolba veled, a pokolba mindennel. Nem szép az a beszélgetés, ugye? Gyűlöllek. Jim fenyegetően közelít hozzá. Mondd még egyszer. Gyűlöllek. Mindjárt lesz még gyűlölned engem. Jaj, bocsáss meg. Nem mondtam komolyan, zokogja Angéla az arc elé téve a kezét. Szerencsét van. De ha még egyszer ezt mered mondani, kiszorítom belőled a szúzt. Kimegy a szobából, majd újra visszajön. És tüntesd el ezt a moslékot az asztalról. Hallottad? Angéla bólint. Attól fél, hogy férje szokása szerint egész este a nyomában lesz, és mindenben kioktatja. Ezt ki nem állhatja. De Jim más gondol. Leül tévét nézni. Angéla csendben leszedi az asztalt, és felosan a hálószobába. Márk a saját szobájában feszülten figyel. Azt reméli, hogy a feszekedésnek vége. Bárcsak vele lenne a nyula az ágyban. Úgy szeretné megsimogatni. Angéla levetkőzik, bebújik az ágyba, de nem bír elaludni. Tudja, hogy Jim el fog aludni a tévé előtt, és attól fél, hogy az égő cigaretta esetleg kiesik a kezéből, és felgyújtja a székét. Forgulódik az ágyában, nem hagyják nyugodni gondolatai. Mit követhetett el, hogy ilyen kegyetlenül bánik vele a férje? Hogy fog holnap felkelni és elkezdeni egy új napot? Hogy tud majd a szomszédok szemébe nézni? Biztos hallották a veszekedést a falon keresztül. És hogyan tudná Jimet figyelmeztetni, hogy fizesse ki a telefonszámlát, mert különben kikapcsolják a készüléket? És mit fog csinálni azzal az átkozott mélyhűtővel? Semmi szükség nem volt rá. Talán kérje meg a boltban az eladót, hogy vegye vissza? És hogy magyarázza meg, hogy csak tévedésből vették meg? Mit gondolnak majd róla? Fel kell, a hálószobában járkál. Kinéz az ablakon. Kinyugalom van. Egyetlen járókelő, egyetlen autó se zavarja meg az éjszaka csendjét. Jim még mindig lent van. Az adásnak már vége, de a tévé még mindig megy. Le kellene menni, hogy felébressze és lefektesse. Ha nem alussza ki magát, holnap megint elkésik a munkából. Lemegy és felrász a Jimet. Az bamba arccal mered rá, és hagyja magát felhúzni a székből. Haragja elmúlt. Ernyett testét azonban rettentő nehéz feltolni az emeletre. Fent sikerül Jimnek annyira magához térnie, hogy le tudja venni az ingét és nadrágját, ezután alsó neműben az ágyra dől. Angéla kiúzza alól a takarót és alábújik. Ahogy elhelyezkedik, Jim megmarkolja a mellét. A keze nehéz, élettelen és izzadt, és a testéből áradó, undorító ideskész szag sem kellemes. Holnap talán karambolozik hazafelé jövet. Vajon milyen lenne az élet nélküle? Akkor is lennének gondjaik, de mégse olyan súlyosak, mint most. Vége lenne az állandó rettegésnek. Nem kellene többé korán ágyba dugni a gyerekeket, hogy megkímélje őket a veszekedésektől. Nélküle normálisan tudnának élni. Másnap Jim jókedvűen jön le reggelihez. Angéla még mindig pongyolában van, a haja fésületlen, a szeme álmos. A gyerekek folyamatosan visszafeleselnek és veszekszenek. Gyere, Elma, légy szíves a szülői munkaközösségbe, kéri. Muszáj? Jó, rendben van, megpróbálok. Nem felejted el? Nem, nem felejtem el. De ne így áll előtte. Te jó ég, mi ez? Az antialkoholisták gyülekezete? Nem, de igazán nem lenne szép, ha a piás leheletedet kellene mindenkinek szagolnia. Nem lenne szép, nem lenne szép. Te jó ég asszony, milyen életet kívánsz te nekem? Ha rajtad állna, akkor én nem lennék más, mint egy jelentéktelen kis hivatalnok, aki csak a fizetésért reszket. Nőj már fel, pont olyan vagy, mint az anyád. Miért baj az, ha az ember egy kis biztonságra vágyik? És miért baj az, ha az anyámra hasonlítok? Rendes asszony, és az apám legalább hazajárt esténként. Biztonság, csak erre tudtok gondolni. Fogalmat sincs, hogyan kell élni, és engem se hagysz élni, hogy a fene vinné el. A korábbi jókedve szerte foszlott. Most már mindegy, a figyelmeztető harangocskák későn szólaltak meg Angéla fejében. Halálosan unom, hogy állandóan veszekszel velem, folytatta Jim. Hogyan dolgozzak egész nap, ha kora reggel ezzel kezded? Más sem tudsz gondolni, csak a rohadt biztonságodra. Velem nem törődsz. Hagyj engem békén. Elszered az összes pénzem, én meg egy nagy marha vagyok, hogy eltűröm ezt. Ez nem igazság, sikoltja Angéla. Sohasem kérek semmit, de te mindenféle hülyeséget szórod a pénzt, mint például arra a mélyhűtőre, amit nem is kértem. Ez nem igazság. Patakszik a könnye szeméből. A fenébe is már megint sírsz. Ki nem állhatom, ha sírsz. Megyek. Még meg sem reggeliztél. A francba reggelivel. Hangosan becsapódik az ajtó. Anya, miért olyan mérges mindig az apu? Kérdi Simon. Nem tudom, feleli Angéla, kétségbe esett hangon, azután a gyerekek felé fordul. Nyomás azonnal a fürdőszobába fogat mosni. Megint el fogtok késni az iskolából. Halálosan unom, hogy minden reggel cirkuszoltok. Elengem van mindannyiótokból. Ennyi a történet. Nem kellemes, ugye ilyen neked hallgatni? De kinek ismerős? Ki az, aki vett részt hasonló eszmecserékben, aki élt nap mint nap ebben a közegben? Emlékeztet még a kérdésre, amit föltettem, mielőtt felolvastam ezt a következő szakaszt? Mi az ami mind a három embernek a vágya? Tessék? Nyugalom a szeretet. Megértés. Aha. Mire vágyik Jim? Mire vágynak általában a férfiak? Feleségüktől. Az egy külső burok. Elismerés, tisztelet, háttérország, bátorítás. Mire vágyik egy nő? El is hangzik egyébként többször. Gyengétség, de van egy kulcsszó. Biztonság, ugye? Gyengétség, biztonság. Mire vágynak a gyerekek? Biztonság, figyelem, ugye? Értő figyelem. Egyébként mindenki szeretetre vágyik. Mindenki. Még az is. Ki az, aki elítéli Jimet azért, ahogy működik? Ha magunkban igen, de ki az, aki tud vele azonosulni? Kicsit tudunk, ugye? Meg talán Angélával is. Meg talán a kisfiúval is. Mert közös az a vágy. De mit akarnak ők? Azt akarják, hogy működjön az életük. Vagy azt akarják, hogy másra tudjanak érezni. Másként akarnak érezni. Csak nem megy. Illetve ahhoz, hogy másként érezhessenek, ahhoz pótszereket kell használniuk. De illúziókat követnek. A Jim várja az elfogadást, a szeretetet, a nyugalmat, otthon nincs meg, és azt mondja nekem, jobb a kocsmai illúzió. Ott valódi elfogadás és szeretet van egy kocsmában? Mit gondoltok? Igen vagy nem? De hát én meg ugye egy függő, hogy ott jobb, mint... Ugye vannak ilyen kocsma nevek, hogy jobb, mint otthon, nem tudom, ki látta ezt. Vagy Las Vegas. Tehát, hogy láttam ilyen nagyszerű kocsma elnevezéseket. Illúziók. De nekem kell az illúzió. Én azt akarom, ami jobban működik. De egy hazugságot akarok. És ezt teszi Angéla is. Ő is. Menekülnek, hát nem nagyon van hova, ugye? Mert ő végzi az otthoni kötelességeket. Ő az indulataiban oldja fel a feszültségeit. Tudja, hogy le is írta, hogy megint ugyanazt a lemezt tette föl a játszóra. Emlékeztek, hogy volt az a részlet? Hogy tudja, hogy egészen konkrétan így olvasom. A harangocskák későn szólaltak meg Angéla fejében. A figyelmeztető harangocskák. Felrakjuk ugyanazokat a lemezeket a játszóra, ugyanazok a körök mennek, és nem veszük észre, hogy ugyanaz történik, ugye? Ez a beteg működés. És hiába akarom a változást, hiába akarom azt, hogy jobb legyen, mert akarom, hogy jobb legyen, mégsem vagyok képes változtatni. Az akarat erő itt kevés. De fontos, hogy lássuk, hogy mi a valóság és mi a hazugság. A valóság az, hogy akarok egy jobb életet. Akarok jó szeretni. Mert Jim is szeretne. Akkor lemegy jókedvűen, ott van benne a békülékenység, ott van benne az, hogy ő jót akar. Amikor hazamegy a méretlák ajándékokkal, az azért teszi, mert próbálja valahogy kompenzálni a rengeteg feszültséget, meg a sok sárdobálást. De nem azt mondja, hogy bocsánat, nem azt mondja, hogy kérünk segítséget, hanem is illúzióba menekül. Abba az illúzióba, hogy ő jó férj. Abba, hogy ő legalább elvégzi a dolgát, és a másik még nem végzi a sajátját. Ugye hazugságok halmaza. És a lényeg az nem változik. A rendszer az omlik össze. Ahogy sokszor a mi életünk is. Mindannyian szeretetre, mindannyian elismerésre vágyunk. És ezt nem kapjuk meg, akkor jönnek a pótszerek. És az alapkérdésem mindig ott tart, vagy az számol, hogy orvosolható-e a probléma pusztán akaraterővel. De kell az akaraterő a változáshoz. Arra már igen a válasz, ugye? Én azt tapasztaltam, 3,5 éve dolgozunk szenvedélybetegekkel, illetve ha komolyabban veszem azt, hogy mióta vagyok köztetek, és mióta vagyok intenzívebben benne ebben a problémában, amit először csak kívülről, mint társfüggő másokra próbáltam húzni, aztán rájöttem, hogy én is ott vagyok. Akkor azt mondhatom el, hogy én azt tapasztaltam, és ez egy konkrét felismerésem, hogy aki meg akar gyógyulni, az meg fog gyógyulni. Nem azért, mert annyira erős, hanem azért, mert aki meg akar gyógyulni, az el fogja fogadni a segítséget. Aki meg akar gyógyulni, az rá fog ébredni arra, hogy neki ez egyedül nem megy. Aki meg akar gyógyulni, az meg fogja találni a segítséget, mert elérhető és megtapasztalható. Aki pedig nem, az tovább fog inni. És ilyen szempontból az akaraterőnek van szerepe, de önmagában nem gyógyít meg. És én azt is megfigyeltem, hogyha valami fáj, akkor általában nem tudok másra koncentrálni, csak arra, hogy fáj. És ilyenkor az alapvető ösztöntörekvésem az, hogy csillapítsam a fájdalmat, nem? Gondoljatok egy fogfájásra, egy fejfájásra, egy lábizomgörcsre, egy mit tudom én, köszménnyes rohamra, mindegy, mit mondok. Bármilyen problémánk van, az a cél, hogy rögtön oldjuk valahogy ezt a problémát. Így van a lelki fájdalmakkal is. Csak amiket ugye ilyenkor találunk, legyen az bármi, az nem oldja meg az alapproblémát. És egy függő megint megbetegítheti magát ezen a téren. És amit akarok, és ami egy beteg szó, a függőknél mindenképpen albetűvel kezdődik, és zonnal folytatódik, azonnal. Tehát rögtön, most oldódjon meg a probléma, csillapodjon a fájdalom. A függő így működik. A józanodó pedig úgy, hogy ha vannak is fájdalmaim, ezeket egészségesen akarom megtanulni, hordozni, kezelni, és közben egészségesen működni a kapcsolataimban. Na ez a különbség a függő meg a tagadó között. És én arra gondoltam, hogy hozzuk ezt kicsit teszközelbe, jó? Tehát, hogy ez a történet sem volt rossz, bár rossz történet volt, de azonosulásra alkalmas. Nézzük a tegnapi napot, jó? A táborügyi beköltözést. A ti szemszögetekből meg az enyémből. Hogyan működünk, és hogyan működik a Jóisten? Nekem ez nagyon tanulságos volt. Ugye, talán pont te mondtad, István, tegnap, hogy ha Gábor itt lett volna, akkor megoldotta volna. Na ez az én függő működésem. Hogy nekem meg kell oldani, van egy probléma, és társfüggőként rögtön rárepülök, és megpróbálom megoldani. Csak hogy mások frusztrációit csökkentsem. Ki az, aki működik így? Frusztráció van, és nekem oldanom kell a frusztrációt valahogy. De nem tudtam jönni, képzeljétek el. Mert késtek az Erikáék. Én jöttem volna, hívott az Anikó is, hogy Gábor, gyere, baj van. Hát nem tudok segíteni, frusztrált voltam. Nehezteltem. Miért nem jó az a tábor, olyan szép, és miért kell elégetetlenkedni? De meg kell oldani. De hát várni kell, mert Erikáék nem jönnek. Aztán beszállok a transporterbe, és lefullad. Hát ez nem igaz. Közben a fiam, aki szintén azért azonnali vágykielégítésre törekszik, és meglátta a Dodge-emet Földváron, Dodge-emezni akar, és minden reggel úgy kell, hogy apa, mikor megyünk Dodge-emezni, mikor megyünk? Mondom, jó van, fiam, megyünk be Földvár felé, Erikáékért, és felszállunk a Dodge-emre. Mert közben szeretem, hogy mindenki jól érezze magamat körülöttem, hát pláne a fiam, akit szeretek. Beállok Földváron a parkolóba, üres a teljes Dodge-em pálya, ambussal beszállunk, megyünk egy kört. Apa, még egyet, nem most mennünk el, fiam. Beszállok a kocsiba, és nem indul. Tehát már ott kéne lennem, hát nem fogunk odaérni vacsorára se. A kocsi nem indul. Ekkora volt a fejem. Szerintem Jóisten pedig ott felül nézett, hogy nem tudom, föl vagy mellőlem, és így mosolygott. És ha van szakálla, akkor biztos így egy kicsikét vakargatta, és nézte, hogy na fiam. Aztán persze itt is folytak a küzdelmek, ugye, a táboron belül. Ugyanígy, csak más irányban. Tehát, hogyha ha az én kezembe lett volna a probléma, akkor megoldottam volna. Hogyha Fejl Attila vagy a Kati kezébe, akkor már megostromoltak volna a törökkoppányt, visszaújítottuk volna, és ott táboroznánk. Ha Amrus kezében lett volna, akkor ma reggelig ott dodzsemeznénk körbe-körbe. Így kezd ma reggel is. Apa, mikor megyünk dodzsemezni? Mondom, tegnap voltunk, fiam, majd megyünk, jó? Ugye, de nekem azonnal kell az, ami örömet okoz, azonnal kell az, ami oldja a frusztrációkat. A Jóisten pedig mosolyog, és azt mondja, hogy én szeretlek. És megengedem, hogy a frusztrációk növekedjenek, hogy aztán beléphessek, és megmutathassam magamat. És amikor az ember elszégyeli magát, igen, már megint a függő énem. Igen, már megint tettem a dolgomat, mert megint az én akaratom volt, mert megint az én vágyaim nem teljesültek, ugye? És ez jó így. Én azt gondolom. Mert tanulunk. Egy ilyen egyszerű dologból. És azt mondom, hogy már csak ezért megérte új táborhelyre jönni. Tehát a más tanulsága nem volt Somogy Dörröskének. Ez szerintem egy, amit magunkkal fogunk vinni, ha akarjuk, ha nem. És a legközelebb hasonló helyzet lesz, akkor csak azt mondja mondjuk a tapasztó Pista, hogy Somogy Dörröcske? Vagy Dodgem, és akkor eszem jutott az, hogy hát igen, sajnos működünk így. És ugye föltettem a kérdést, hogy mit csinál egy nikotinfüggő, ha ideges? Ugye? Mit csinál egy tévéfüggő, ha ideges vagy feszült? Ugye? Egy akciódus film segít a feszültségoldásban? Letöltök valamit, megnézem is. Vagy mit csinál egy alkoholbeteg? Mit csinál egy szexfüggő, egy internetfüggő, egy édességfüggő, egy vásárlásfüggő? Ugye használunk. Megvannak azok az eszközök, amiket ilyenkor rögtön bevetünk. Frusztrált vagyok, ideges vagyok, nem teljesülnek a vágyaim, pláne nem rögtön, akkor használok. Tudjátok, hogy mit tanulunk együtt a terápiásokkal a 6 hónapos programon? Ott Nágocson? A vágyak kitolását. Vágykitolás. Ez nagyon szép szó szerintem, ha jól használjuk. Vágykitolás. Szükségünk van rá. Egy józanodó ember tanulja azt, hogy mit jelent innen működni. Talán mondtam tavaly, a feleségemtől tanultam, próbálta a fiatalokkal megértetni azt középiskolában, hogy egy egészséges ember hogyan működik. Azt mondta, hogy ugye van a fejünk, meg a szívünk, meg az ivarszerveink, és azért van ebben a sorrendben, hogy használjuk a fejünket, aztán az érzéseinket, aztán az ösztöneinket és vágyainkat. És aztán lárazod a fiataloknak egy bábút megfordítva, hogy a függő pedig így működik. Ugye a vágyaim, az érzéseim, és a végén talán gondolkodom is. Na, így betegszünk meg. És a józanodás az arról szól, hogy megpróbáljuk a saját kis figuránkat visszaállítani, úgyhogy kezdjük el gondolkodni. Nekem jó az, amit szeretnék? Rövid távon mindig jó, ugye? De a függő mindig csak rövid távon gondolkodik. És ami rövid távon jó, az hosszú távon kinyírja. És így működik az akaratunk is, hogyha betegen működik. A rövid távú célokért mindent akarunk és mindent feláldozunk, és nem gondolkodunk távlatokban. De hogyha tudjuk megfordítani, mert minden változás innen indul ki a fejünkből. Mi Nágocson annyit szoktunk tenni, amit szintén elmondunk az embereknek, hogy megmérgezzük a gondolkodásukat. És ha valaki elmegy Nágocson idő előtt és iszik, mert inni fog valószínűleg, ha inni akar, akkor már nem fog olyan jól esni neki. Mert már jobban látja és jobban tudja, hogy mit is csinál. A függő ember működésére szeretnék idézni egy könyvből, Abraham J. Tversky könyve, Márti fordította nekünk, Függő gondolkodás címmel, az önbecsapásról szól, és van benne egy kedves történet, amit én már akkor is szerettem, amikor még nem ilyen szép fordításban olvasgattam a könyvben, mert jól bemutatja ezt a folyamatot, hogyan működik a függő, hogyan törekszik azonnali frusztráció oldásra, és az akaratát hogyan állítja ebbe az irányba. Azt írja a szerző, ígéretet tettem magamnak, hogy egy napon elvégzem a következő kísérletet. Veszek egy nagy befőttes üveget, és megtöltöm különböző színű gyógyszeres kapszulákkal. Aztán kiszivárogtatom a hírt, hogy kaptam egy hajórakományi anyagot Dél-Amerikából, ami jobb, mint amit bárki valaha próbált, és ami magasabbra repít, mint a heroinos kokain együttvéve. Az igen, csettintenek majd a függők, biztosan egy vagyonba került. Nem. És ez a legjobb benne, $2 egy adag. Te viccelsz, $2. Isten bizony. És csúcs. Adj $100. Boldogan, de előbb el kell mondanom valamit. Jobban üt, mint bármi a világon, de csak 48 vagy 72 óra múlva. Micsoda? 2-3 napba telik, de aztán jobb, mint amit bármikor éreztél az életedben. Kinek kell ez a szemét? Tartsd meg magadnak, mondják a vásárlók és odébb állnak. Ugye? Tehát a függő az nem tud vágyat kitolni. Hát nekem most kell gyűjtsön az anyag, és ha nem üt rögtön, ha nem hat rögtön, most még 3 napig várjak a hatásra. Hát ez... Ismertek olyan függőt, aki így működik? Én nem. És van még egy fontos megjegyzés. Függők mondták nekem, hogy nem vennének olyan drogot, legyen az akármilyen ütős és olcsó, ha akár csak egy napot is kell várniuk a hatásra. Az azonnali hatás a függőség része. A várakozás, késlekedés nem illeszkedik a függő viszonyítási rendszerébe. A függő gondol a jövőre, Emlékeztek a figurára, amit felfordítottunk? De csak pillanatok, nem pedig évek viszonylatában. A szerhasználat közben a függő igenis számol a következményekkel. A melegség és az eufória érzetével, az ellazulással, a világból való kiszakadással és talán az alvással. Ezek a következmények néhány másodperccel vagy perccel követik az ivást vagy a szerhasználatot, és a függő számára ezek a percek teszik ki az időt. A májzsugorodás, az agykárosodás, a munkahely és család elveszítése és a többi súlyos következmény hosszú folyamat eredményeként jelentkezik, és nem perceken belül. Ugye? Ezért a hosszú távú következmények egyszerűen nem jelennek meg a függő agyában. Így betegszik meg a gondolkodásunk. Miben különbözik az alkoholista a dohányostól, aki olyan súlyos következményeket vállal be, mint a keringési problémák, a szívbetegségek, a tűrőtágulás és a rák? Bár az ivás és a szerhasználat káros hatása sokkal hamarabb jelentkezhet, mint a dohányzásé, de a piásról és a dohányosról is elmondható, hogy nem számol a jövővel. A kockázatos szexuális életvitelű emberek hasonlóképpen súlyosan veszélyeztetik az egészségüket, de a következmények az esetükben is egy messzi jövőben lebegnek, amire nem terjed ki az időről alkotott fogalmuk. Ugye így működünk. Így betegszik meg a gondolkodásunk. És nagyon fontos, hogy az akaratunkat, a gondolkodásunkat helyes irányba állítsuk. Akaraterőből nem megy a változás, de a helyes gyakorlással működik. Ha éhes vagyok és enni szeretnék, és nem ehetek, frusztrálódom, ugye? Hogy egyszerű példákat mondjak. Ha fáradt vagyok, kimerült vagyok és nem alhatom, de frusztrálódom, feszült leszek. Ha magányosan vagy társaságra vágyom, és nincsen társaság, megint frusztrálódom. Itt jön egy nagyon fontos alapvető szlogen. Éhes, mérges, fáradt, magányos, ne légy. Ismerjétek ezt a szlogent, ezt is elmondjuk minden évben. Ugye alapvető szükségleteink. És ha nem teljesülnek, akkor pusztán egy étkezés kimaradása, figyeljétek meg, mennyi feszültséget tud okozni. Egy étkezés. Pár óra. Itt látszik, hogy mennyire függők vagyunk. Ugye? Ha nem tudatosan hozom meg a döntést, hogy én ma például egy lébőjtöt teszek, vagy csinálok, akkor ha kimarad egy evés, akkor már frusztráltak leszünk. Andrus tegnap szomjas volt, elfejtettem megitatni, ugye lementünk a Balatonra és vissza. Hazaértem, az volt vágyam, hogy mindenkinek jó legyen. A táborozóknak, a fiamnak, a feleségemnek kicsit felszabadítom. Hazaértünk, és Andrus bömbölt. Persze érezte a feszültséget rajtam, és ott sírt. Én meg még idegesebb lettem, mert nem igaz. Én itt teszek mindenkiért, hogy jó legyen, és senkinek nem jó. Hát elmegyek innen a francba. Tehát, hogy nyilván nem így mondtam, de ezek voltak az érzéseim. Hogy ismétek azt, hogy jót akartok, és mégis rosszul sül el. Ugye, hány szó van ez így? A függők így működnek. A kontrollos társfüggők pedig különösképpen. Mert a társfüggőségnek két végpontja van, ezt is el szoktuk mondani. Az egyik az alárendeződő, aki azért teszi azt, amit a másik akar, mert így lesz békesség. A másik, aki azt mondja, hogy én azért tudom, hogy mi a jó, hogy neked is jó legyen, és úgy csináljuk, hogy én mondom, és én akarom, mert akkor lesz mindenkinek jó. És ez a kettő között tudunk primán evickélni, és persze mindenki szenvedni fog ebben a helyzetben. És a feszültség oldására hoztam még egy történetet a végére nektek, jó? Egy kedves történet, amiután a lényeget azért még egyszer kihangsúlyoznám. Egy unitárius lelkész írt egy könyvet, illetve többet is, ebből olvasok egy történetét. Egy történet, ami vele esett. A történet nem annyira szalonképes, de a valóságból táplálkozik, és jól mutatja azt, hogy mi van akkor, amikor valaki nagyon akar valamit, és azt a valamit, amit nagyon akar, azt nagyjából meg is tudja valósítani, csak amit én akarok egyedül, az előbb-utóbb mindig valahol magába hordozza a katasztrófának a veszélyét. És az, amit pedig úgy tudok megvalósítani, hogy az akaratommal a jó irányba állok, és elfogadom a segítséget, és beismerem a valóságot, és nem menekülök, az magában hordozza az egészséges működés és a valódi boldogságnak a csíráit. Na, így szól a történet. Már több mint ezerszer kötöttem házasságot. Lelkészként rengeteg esküvő működöm közre, és rendszerint úgy beleélem magam minden alkalommal, mintha én házasodnék. Mégis mindig alig várom, hogy újra eskedhessek, hiszen az esküvők nagy része kész végjáték, írja a lelkész. Nem, mintha szándékosan intéznék úgy. De mivel az ilyen jeles eseményeken amatőrök szerepelnek a nyilvánosság előtt, sohasem jön össze minden. Az esküvők, mintha mágnesként vonzanák a bajt, és mindazt az őrültséget, ami a családi készletben meglapul. Sokféleképpen tudják kihozni a részvevőkből az elmebajt. Elmondok egy tipikus esküvői történetet. Egy katasztrofálisat. Meglepő módon happy enddel végződik. Noha ezt az események alakulása hallatán senki sem hinné. Én sem hittem volna. A dráma központi figurája a menyasszony mamája, a Mema. Ő egy kontrollos társfüggő személy lesz. Nem a menyasszony, nem a vőlegény, nem is a lelkipásztor. A Mama. Az egyébként udvarias, értelmes, intelligens és józan teremtésnek leánya érzése teljesen elvette az eszét. Nem mondom, hogy boldogtalan volt, mint az gyakran megesik, épp ellenkezőleg. Majd szétvetette az öröm. És már majdnem sikerült is neki mindenkit megfertőzni az örömével, mielőtt a bomba robbant volna. Senki sem tudott róla, hogy egész forgatókönyvvel készült a produkcióra. Mivel az ő pénzéről volt szó, nem lehetett nemet mondani. Tehát ő volt a pénzforrás is. A menyasszony apja már leányszoktatásért imádkozott, de imája nem talált meghallgatásra. A mamának 7 hónapja volt a felkészülésre. Semmit sem bízott a véletlenre. Nem hagyott teret az emberi mulasztásnak. Mindent bevetett, amit csak lehetett. Volt ott tea délután, vacsora, nászajándék átadási ünnepség. Én a menyasszonyal és a vőlegényel mindössze 3 alkalommal találkoztam, a Mema viszont hetente felhívott, és olyan gyakran jelent meg a hivatalomban, akár csak a takarítónő. Felfogadtak egy 18 tagú rezes bandát, a templomi orgona nem felelt meg, mert túl ágyatos volt. A menyasszony lakberendezési igényeit keleten egészen New Yorkig, délen pedig egészen Atlantáig jegyezték elő az áruházakban. Nem csak a koszorús lányok toalettje készült méret után, hanem még a vőlegény és a vőfej smokingját is csináltatták. Nem kölcsönözték, csináltatták. És mintha még ez sem lett volna elég, a jegygyűrűt is visszaküldték az égszerészhez, hogy nagyobb követ tegyen bele. Persze a háttérből ezt is a Mema finanszírozta. Ha azt mondom, hogy a hölgynek elment az esze, komolyan is gondolom, elment az esze. Tehát nem volt önmaga, függő módon működött. Ugye az volt a legfontosabb, hogy mindent ő irányítson, mindent kézben tartson, és minden a lehető legjobb legyen. Jót akart? Jót akart. De szerintetek jól esett mondjuk a vőlegénynek, a menyasszonynak? Jó hatással volt az ő személyiségére? A Jóisten ott megint csak figyelt, én azt gondolom, kicsit háttérbe úszorog, és várt. Mert tudta, hogy ebből valami felborulás lesz. Az ilyenekben mindig felborulás van. Aztán, hogyha az ember képes belátni, képes nevetni magán, képes eltávolodni a helyzettől, akkor jó esetben, ahogy mi is tudunk már nevetni magunkon, kicsit szégyenkezni, kicsit nevetni, de mégis örülni, akkor más megvilágításba kerülnek az események. Na, mi történt? Utólag visszagondolva úgy látom, hogy a nagy eseményt megelőző napon rendezett főpróba és vacsora nagyon hasonlított ahhoz, ami Napóleon táborában történt Waterloo előtti éjszakán. Semmit sem bíztak a véletlenre. Semmi sem állhatta útját a másnapi győzelemnek. Örökké emlékezetes marad az esküvő. Mint ahogyan Waterloo is örökké emlékezetes maradt, mint később kiderült, ugyanazért. A sors batárja közeledett az úton, ütött a végső óra. Ünnepi ruhás vendégek töltötték meg zsúfolásig a templomot. A rengeteg gyertya nappali világosságot varázsolt az alkonyatba. A karzatról ünnepélyes muzsika áradt. A mindenható Mema ekkor egy premierre készülő operaénekesnő pompájával vonult végig a padsorok között. Menyasszony mamája soha még ilyen elégedetten nem foglalta el helyét. Megcsinálta. Sugárzott, ragyogott, mosolygott és sóhajtozott. Hát mi jöhet még? A zene lehalkult, és 9 szifonruhás koszorúsnál lépkedett végig a hosszú folyosón, miközben a szalonkabátos vőlegény és vőfélyei egykedvűen a helyükre ballaktak. És végre, ó végre, a zenekar felől felcsendült a nászinduló. Itt jön a menyasszony. Előtte 4 lelkes virágszirmokat hintő mini hercegnő, meg 2 apró gyűrűhordozó gyűrűnként 1. A násznép felemelkedett, és várakozás teljesen megfordult. Milyen probléma jöhet itt? De ott van, ott van, ott van. Ó, a menyasszony! Órákig, ha nem napokig öltöztették. Egy csepp adrenalin sem maradt a szervezetében. Miközben a koszorús lányok menete egyre csak vonult, ő apjával együtt maradt a templom bankettermében, és körbejárta az ínyenszfalatokkal megrakott asztalokat. Először szórakozottan végigkóstolgatta a rozsaszín, sárga és zöld mentolos cukorkákat. Aztán beleturkált a dióval magyarulval teli ezüstálakba, és megette az összes hikori diót. Ezután jött még 1-2 sajtgolyó, 1 kis fekete olajbogyó, 1 maréknyi fényezett mandula, 1 galléros fogpiszkálóra tűzött kolbászka, 1 pár szalonnába göngyölt garnéla, végül 1 májpásétommal megpupozott keksz. Mindezt leöblítendő 1 pohár rozépesgő. Ezt már az apja nyújtotta oda neki, hát ha megnyugtatja az idegeit. Az ajtóban álló menyasszonyon nem a ruha volt feltűnő, hanem az arca. Falfehér volt. ugyanis egy kibiztosított éles gránát közlegett a padsorok között. A mennyasszony öklendezni kezdett. Épp amikor az anyja mellett haladt el. Öklendezésen nem azt a zsebkendőbe rejtett finom kis nőies büfit értem. Nem, ő más csinált. Nincs is rá szalonképes kifejezés. Komolyan mondom, beterítette a szentély egész előterét, a két koszorús lányjal, a vőlegénnyel, az egyik gyűri hordozóval és velem együtt. Minden részletre pontosan emlékszem, az egész megvan videókazettán, három kamera is vette, a mema mindenre gondolt. Miután megszabadult a horzdűvrétől, a pesgőtől és a maradék méltóságától, a mennyasszony az apja karjaiba alélt, közben a vőlegénye úgy, ahogy volt, leragyott a padlóra, túlkába lévén bármire is. A mennyasszony mamája pedig elájult, elterült, mint egy ronybaba. Akkor és ott olyan tűzoltógyakorlat vette kezdetét a templom előtt, amit csak a Marx fivérek tudtak volna lepipálni. Vőfégyek rohangáltak hősiesen, mini hercegnőnek öltözött koszorús lányok visítoztak, nyuszoljó lányok zakogtak, a gyenge gyomrúak pedig a kiárat felé igyekeztek. Mindeközben a zenekar mit sem sejtve játszott tovább. A mennyasszony alig, hogy megjött, már is távozott, valamiféle más tudatállapotban. Két mosógermet lehetett csak látni, az egyik a vőlegény anyja volt, a másik pedig a mennyasszony apja. Tehát ez a... És akkor leír, hogy ezután mi történt. Mit csináltunk ezután? Most visszatértünk a való életbe. A vendégeket áttereltük a banketterembe, bár nem ettek ittak annyit, mint más körülmények között tették el. A mennyasszony megvigasztalták, lemosdatták, ráadták az egyik nyoszorulány ruháját, a feltámadt vőlegény pedig egyre csak ölelgette és csókolgatta. Mennyasszony ezért örökké szeretni fogja őt. Amikor a vőlegény azt mondta, hogy jóban rosszban, komolyan is gondolta ezután. Az előadás ott folytatódott, ahol félbeszakadt, egy magányos fuvola csöndes dallamot játszott, a szavak elhangzottak, és megtörtént a dolog. Mindenki sírt, ahogy az egy esküvőn illik, leginkább mivel a vőlegény az egész eltartás alatt a karjaiban tartotta a mennyasszonyát. Soha egyetlen vőlegény sem csókolt még ilyen gyöngéden mennyasszonyt. Ha az embernek az a vágya, hogy emlékezetes legyen az esküvője, hát az övék az volt. Soha senki nem felejti el, aki jelen volt. Azóta oly boldogan élnek, mint bárki más, sőt a többségnél boldogabban, már vagy 12 éve házasok, és közben született 3 egészséges gyermekük. De ami a lényeg, az a prológus, illetve a kóda itt a történetben. A történetnek azonban nincs vége, csak most jön a java. A szerencsétlen eset 10. évfordulóján esteit adtak, tehát 10 évvel később. Beszereztek 3 tévékészüléket, meghívták a legjobb barátaikat, és nagy lakomát csaptak. Ugye 3 kamera volt a helyszínen, ha emlékeztek. A műsor nagy derültséget váltott ki, különösen a folyamatos kommentárokkal kísért kimerevített képek, amelyek bizony elég otromba látvány nyújtottak. Hangos tetszés nyilvánítást adott az a rész, amikor a kamera ráközelített a mennyasszony apjának arcán ülő vigyorra, amint eszményet visszanyerő feleségét figyeli. Nem az este miatt mondom, hanem ez a történet java. Nem az este miatt mondom, hogy ez a történet java, hanem a szervezője miatt. Hát persze, ki szervezte az egészet? Most megint a mema. Még mindig ügyködik, de mostanában már sokkal lazább. Nem csak a férjének és a többieknek, de önmagának is megbocsátott a bukásban betöltött szerepért. Ő kacagott a legjobban a filmen. Van erre egy jó szó, elegancia. Ez az oka, hogy 40 éve ugyanaz a vidogó férfi a férje, és hogy a lánya még mindig szereti őt. De ennyi a történet. Remélem, senkit nem zökkentettem ki abból, hogy miért is beszélgetünk erről. Próbálom oldani a feszültséget, mert nyilván mindannyiunkban van egy kicsi, vagy lehet. De a lényeg, amiért itt ülünk, itt állunk, és itt vagyunk ebben a táborban, az az, hogy keressük meg, hogy hol is vagyunk a valóságban, mi az igazság, mit hazudunk magunknak, vagy mit szeretnénk látni, és hogy ismerjük, hogy ugyanaz a vágyunk, szeretetre vágyunk, nem? Arra vágyunk, hogy azt érezhessük, hogy ott vagyunk a forrás közelében, tudunk belőle meríteni, és tudunk jól szeretni másokat. És ez sokszor hibázik. Magunkat sem tudjuk elfogadni és szeretni, hogy tudnánk másokat. De ezért jó egy tábor, mert ezt tanulhatjuk egymástól is. És tanulhatjuk azt is, hogy az akaraterő az kevés. Viszont fontos, hogy odaállunk abba az irányba, ahonnan viszont jönnek a válaszok. És itt viszont kell az akaraterő, mert az fog kihozorodni, aki akar. És én ebben kívánok mindenkinek, így az első nap, az első délelőtt tényleg sok bátorságot, örömet és lelkesedést, ha nincsen, akkor másoktól lehet meríteni, mert azért én azt gondolom, hogy többen vagyunk most lelkesek, és lehet, hogy többen vannak, akik meg kicsit kiengedtek, de ez nem baj, mert együtt összeadhatjuk azt, amink van. Én azt kérném, hogy egy énekkel zárjuk le ezt a délelőtti alkalmat, és utána akkor hirdetem a további programot, jó? Köszönöm szépen.